Jó napot kívánok! A bajba jutott forint hiteleseken is segítene a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök a Békés megyei hírlapnak azt mondta, hogy a devizahitelesek mellett csak azoknak segítenének, akik lakáskölcsönt vettek fel. A vásárlási és az autóhitelek miatt bajba jutottak továbbra sem számíthatnak segítségre. A miniszterelnök azt mondta, hogy csak azoknak tudnak segíteni, akiket az a veszély fenyeget, hogy elveszítik a lakásukat. Információink szerint körülbelül 60 ezer forintban felvett hitelt sem tudnak fizetni. Újabb hadszárnyvonalon indítják újra a személyszállítást. Völner Pál, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára bejelentette, hogy 2010. december 12-től az almásfűzítő Esztergom, Börgönd Sárbogárd, Godisa Komló, Abbaújszántó Hidasnémeti, Fehérgyarmat Zajta és Kocsord alsó Csengel szakaszokon összesen 165 kilométeren lehet ismét vonatra szállni. A szárnyvonalak megnyitása 43 település, mintegy 135 ezer lakosát érinti. Legutóbb július elején nyitottak meg 5 vonalat. Bence József volt országos rendőrfőkapitány szerint a rendőrség tudja, hogy kilőtt rá a Teve utcai rendőrpalotára. Bence József a 2002 és 2010 közötti jogsértéseket vizsgáló albizottságban azt mondta, hogy szerinte revansból lőttek az épületre. A volt főkapitánya a 2006-os eseményekkel kapcsolatban azt mondta, hogy a Rebisz volt parancsnoka, nem tudott arról, hogy megtámadták a Magyar Televízió székházát. Bence József azt mondta, ő hívta fel telefonon a parancsnokot, és ő értesítette a történtekről. A testület meghallgatta Draskovics Tibor volt igazságügyi minisztert is, aki szerint mindenkit megillet a bocsánatkérés és a kártalanítás, akit jogsértésért. Vádat emeltek Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója ellen, és Mezei László, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok volt ügyvezetője ellen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt. Tátrai Miklóst felbújtóként, a Ménesbirtok volt vezetőjét pedig társtettesként vádolják. Az ügyben azért indult nyomozás, mert a Ménesbirtok vezetője vélhetően jogcím nélkül utalt át 365 millió forintot a felszámolás alatt álló Bábolna ZRT-nek. 25 ezer hektár föld áll víz alatt a Délalföldön, ezekre a földekre gépekkel egyáltalán nem lehet rámenni. A gazdák több száz hektáron nem tudják betakarítani a termést, a vetés pedig még ennél is nagyobb területen maradhat el a víz miatt, ilyenre korábban nem volt példa. Már is jönnek a részletek Szegedről.
Az idén már 2,5-szer több csapadék hullott a Délalföldön, mint az elmúlt esztendőkben. A legnagyobb gondot a belvíz elvezetése okozza. A szakemberek szerint a vízgazdálkodási rendszer teljes átalakítása jelenthetne megoldást.
Víz alatt áll vagy vízzel telített legalább 25 ezer hektár Csongrád megyében. A múlt héten hullott 90-120 mm eső miatt is, illetve azért, mert idén már negyedik alkalommal kell jelentős belvízzel számolniuk a gazdálkodóknak. A földeken nem tudnak aratni és vetni sem.
A repcéből a tervezetnek egy olyan 90%-ánál tartunk a vetés tekintetében. A búza, vagy az őszi árpa, őszi búza, illetve a őszi vetésűeknél a talajelő készítések nem nagyon haladnak éppen a nagy csapadék mennyiség miatt, ez csúszni fog valószínű.
Ennek a napraforgó táblának csak az 50%-át lehet betakarítani, itt Kardoskút határában.
Folyamatosan kopik a hozam, sajnos ez már a távolabbi részt látjuk túlélett állapotú, de egyszerűen betakarítógéppel megközelíthetetlen.
A legnagyobb gondot a belvíz elvezetése okozza, hiszen a csatornák több tulajdonos kezében vannak minimális pénzügyi forrással. Itt épp egy üzemi csatornából szivattyúzzák a vizet. Látszik, hogy a csatornák sással, náddal benőttek, iszaposak, a tisztítás hiánya miatt hamar telítődnek.
Fő probléma, hogy nincs ebben a térségben sem igazi vízgazdálkodás. Az állami főműveknek van jó szakembergárdája, egy elfogadható eszközállománya, viszont forrás nem biztosítanak számukra.
A Hódmezőgazda ZRT területén jelenleg 1400 hektárról nem tudják elvezetni a vizet. A szakemberek szerint megoldást csak a vízgazdálkodási rendszer átalakítása hozhatna. Az, ha egységes irányítás alá kerülhetnének a jelenleg önkormányzati, állami, üzemi és vízgazdálkodási társulatok üzemeltetésében lévő vízelvezető csatornák.
A Fidesz főpolgármester jelöltje szerint erősíteni kell Budapest és Pécs együttműködését. Tarlós István az épülő Kodály koncertközpontot látogatta meg Pécsett, és azt mondta, a város legnagyobb kulturális beruházását Budapest is megirigyelhetné. A részletek Pécsről.
Páva Zsolt Pécs fideszes polgármester jelöltje szerint a két város elsősorban kulturális együttműködésben gondolkodik. A két politikus pécsi találkozóján az elmúlt időszak városirányítási tapasztalatairól beszéltek. Mégsem lesz látogatható a Pécset megtalált Dracula pincéjeként emlegetett lelet. A Széchenyi tér alatt fekvő helység azonban bármikor föltárható lesz a továbbiakban is. A pincét 2009 nyarán találták meg a Széchenyi tér felújítása közben. Egy oklevél adatai szerint pedig ez ahhoz a házhoz tartozott, amelyet Vlad Tepes, a később Drakulaként elhíresült havasalföldi vajda vásárolt meg.
Itt, ezek alatt a dézsák alatt van a pince, melyet 2009 nyarán találtak a főtér felújításakor. A pincét csak részben tárták fel, de többen már akkor Dracula grófénak tulajdonították. A vajda kötődését Pécshez ugyanis írásos emlék bizonyítja.
Dracula házak okáltam, amelyet Dracula házak neveznek, és inciviteltek künkvet, Pécs városában van ez a ház.
Így szól az 1489-ből származó oklevél. Azonban, hogy maga a pince is Draculáé lenne, vagy ennél több kötné Pécshez nem bizonyítja semmi, mondja a történész.
Rendelkezünk Pécs kapcsán ezzel az oklevél, de valószínűleg máshol is szerezhetett birtokokat. Ebből persze nem következik az, hogy Pécset letelepedett volna, itt élt volna évekig, hónapokig. Mondom, azt se lehet tudni, hogy konkrétan ebben a több mint 10 évben mikor érkezett Pécsre.
A bizonytalanság miatt a város sem alapozott a pincére, így a tér átépítésekor betemették a leletet, és az egyelőre így is marad.
Jelenleg a pince nem lesz feltárható, tehát nem lesz látogatható. A későbbiekben viszont különösebb ásatási tevékenység nélkül könnyen feltárható, hiszen egy födén van felette.
Bár a pince nagy szenzációt keltett, egy város turisztikai tervét csak erre nem lehet építeni, mondja a szakértő.
Nyilván egy olyan helyen, ahol nincsen más szenzáció, és sztorit kell kreálni, ott elképzelhető, hogy nyúlnék ilyen eszközhöz, de Pécs nem az a hely.
A Dracula pince szakszerű lezárása 18 millió forintba került, ahhoz, hogy ismét láthatóvá tegyék, több mint 40 millió forintra lenne szükség.
Erdélyben viszont látogatható a Dracula váraként is elhíresült erődítmény, a Töcsvári kastély, a múzeumként is működő kastélyra tavaly több mint 370 ezeren voltak kíváncsiak. A Dracula mitosz részletei már is a Kárpát Expresstől.
A vár a magyar havasalföldi határ védelmére épült a 14. században, amikor román állam még nem létezett, csak több különálló vajdaság, ahol a román nyelvet beszélték. Az ide látogatók csak nem egyharmada külföldi turista.
A kastély első Lajos magyar király engedélyével 1377-ben épült, a mellette elhaladó fontos kereskedelmi út ellenőrzésére és a havasalföldről indított támadások ellen. A 15. században a kastélyt a kegyetlenkedései miatt Drakulaként elhíresült Vlád Cepes uralkodó is használta. A trianoni szerződés után román fennhatóság alá a királyi család tulajdonába került. A már 50 éve múzeumként működő épületet a visszaszolgáltatási törvény alapján 2008-ban a Hohenzoller örökösök vehették tulajdonukba.
A Romániát meglátogató japán és kínai turisták két dolgot feltétlenül felkeresnek. A parlament épületét, azaz a népházát és a Törcsvári kastélyt. Nagyon érdekli a keletieket a vár, és kíváncsiak a Dracula történetre is.
A Dracula mitosz nagyon sok külföldi látogatót vonz ide, holott a havasalföldi vajda csak pár éjszakát vendégeskedett a várban.
Nagyon érdekesnek tartom ezt a kastélyt, hallottam a Dracula történetről, ezért döntöttem úgy, hogy meglátogatom.
A királyi család örökösei átrendezték a termeket, és a román állammal kötött egyesség alapján továbbra is múzeumként működtetik az évi 1,5 millió eurós bevételt hozó kastélyt.
Az ide látogatók száma érezhetően megnövekedett az elmúlt évhez viszonyítva. Gondolom ez annak is köszönhető, hogy a bútorzatot és a teljes berendezést megváltoztattuk.
A kastélyban semmi nem utal Drakulára, ám a néhai vajda legendája jó üzletnek bizonyul. Erre építenek a Doménium peremén elszaporodó standok árusai és a környékbeli szórakozóhelyek is.
Fél éven át tartó alapos ellenőrzés kezdődik a romániai szálláshelyeken és vendéglátóipari egységekben. Az akciót a turisztikai minisztérium, a pénzügyminisztériummal, a rendőrséggel és a helyi önkormányzatokkal közösen végzi. A cél az, hogy kiszűrjék az idegenforgalmi adócsalást, amely a romániai turizmus 40%-ára terjed ki.
Köszönjük szépen! Híradóval 7:30-kor jelentkezünk legközelebb, már is kezdődik a regionális híradó, várom Önöket!
Jó napot kívánok, kedves nézők! A következő napokban az évszakos átlagnál több fokkal hűvösebb idő várható, változékony lesz tehát az időjárás. Észak felől ugyanis több alkalommal még felhőtömbök érik el a Kárpát-medence térségét. Az első pedig megérkezik már az éjszakai órákban, emiatt tehát átmentileg megnövekszik észak felől a felhőzet, hajnalban pedig már a déli területeken is sok lesz a felhő, helyenként még élénk lesz az északnyugati szél, és a legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható, egy-két szélvédett völgyben lehet, ennél hűvösebb az éjszaka. Holnap napközben viszont átmenetileg csökken a felhőzet a legtöbb helyen, majd észak felől ismét felhősödés kezdődik, de a Dunántúlon csak egy-két helyen fordulhat elő záporeső, illetve záporesőre lehet majd számítani az északi középhegység keleti térségében is holnap, főként a délutáni órákban. A következő napokban pedig még tovább csökken egy picit a hőmérséklet, a mélypont csütörtökön, pénteken várható, majd a hét legvégétől kezdődik nagyon-nagyon lassú javulás az időjárásban. Csapadék azonban csak kevés helyen várható. Köszönöm figyelmüket, kedves nézők, viszontlátásra!